Újból köszöntjük kedves hallgatóinkat, a napvendége Lentner Csaba közgazdász. A professzor úrral azt állapítottuk meg a műsor első részében közösen, hogy nagyon nehéz esztendeje volt a 2023-as a gazdaságnak, és hát már remélhetőleg innét kezdve csak felfelé tudunk lépni. Így van ez? Tehát teljesen pozitívak ennek a várakozásaink 2024-re?
Nehéz várakozások vannak, tehát optimizmust nehezen tudok ebben a helyzetben, túlzott optimizmust elképzelni, úgyhogy az célra vezető volna. 2024-re én azt gondolom, hogy legfontosabb feladat a költségvetési egyensúlynak a helyreállítása. A kormány 2024-re az országgyűlés elé egy olyan költségvetési törvényt terjesztett be, ami 2,9%-os költségvetési deficitet irányoz elő. Én azt gondolom, hogy a 2023 évi 6% után ez felére leszorítani nehéz lesz, de próbálkozni kell mindenképpen, neki kell vágni ennek a költségvetési évnek. Ami pedig a GDP-t illeti, hát ugye erről sokat beszéltünk az előző részben, 3,6%-ra lőtte be a költségvetési törvény a GDP-nek a bővülését.
Ugye ez, és ez már egy moderált, azt hiszem, már korábban 4%-ról volt,
igen,
szóval rendetették a
lécet. Nagy Márton szerintem még mindig a 4%-ot favorizálná, azonban elemzői várakozások ennek a töredékét 1,8%-tól 2,7%-ig lövik be, szakszerűen így zsargomba fejezem ki. Én azt gondolom, hogyha egy olyan 2%-os növekedés lesz, az jó lesz. Tehát, és ez is az a helyzet, hogy ez a növekedés, ez egy faramuci szám, mert növekszünk, de mihez képest? Az 2023-hoz képest, amikor hát 2023 egészében gazdasági visszaesésünk volt mínusz 0,4%-os. Gyenge a bázis, gyenge a bázis.
Ahhoz képest ez nem olyan combos. Nem amennyiben szombos. Az elemzői várakozás vagy prognózis megvalósul.
De hát ilyen időket élünk. Hát én csak egy ilyen közgazdász professzor vagyok, tehát nyilván egy politikus, egy kincstári politikus másképpen látja, ő pozitív dolgokat mond.
Tehát ebben semmi meglepő nincs, hogy a kincstári optimizmusra.
Én egy kicsit úgy visszafogottabb lennék.
Csak azért mert a kettő között hatalmas eltérés van, tehát egy 400-os, majd egy 200-os gazdasági növekedés azért teljesen más.
Na most, hogyha elszalad az infláció, akkor 4%-ot is elérhetjük, mert a GDP az folyóáras. Tehát az infláció, magas infláció löki fel a GDP-t. Tehát anélkül, hogy többet termelnénk, több lenne a volumen, több lenne a hozzáadott érték.
Hát ha bennünket hallgatnak sokan, szerintem, amikor azt a szót hallják, hogy infláció, akkor a többség azt mondja, ott tegye meg a fenn a növekedést, hogyha infláció van, nem. Mármint a múlt esztendőből, asszociálva.
Igen, én óvatos duhaj lennék, tehát így a realitásoktól, illetve a 2023-as tényektől, meg a nemzetközi környezettől nehezen tudok elvonatkoztatni. A legfőbb nyugati gazdasági partnerünk Németország, beszéltünk róla, súlyos problémák vannak a német gazdaságban, az aztán nem fogja felfelé húzni a magyar teljesítményeket.
Na hát érünk is akkor egy picit rá, mert ugye tavaly Németország, amely Magyarország tényleg legfontosabb kereskedelmi partnere, mind export, mind import vonatkozásában recesszióba zuhant, és az idei évi várakozások is nagyon alulról súlyolják az 1%-ot maximum, de a többség, a kutatóintézetek is azt mondják, hogy 0,6-tól 0,8-0,9%-os lehet a növekedés. És ugye miként utaltunk rá, itt a magyar gazdaság erősen kitett a németnek, de hát ugye nem pusztán Magyarország, hanem az egész közép-európai régió kitett.
Igen.
Tehát mit jelent az számokra lefordítva esetleg, vagy mindennapokra lefordítva, hogyha Európa legnagyobb gazdaság, ami Németország, továbbra is ilyen gyengén muzsikál?
Hát az Európa egészére se jelent túl sok jót, nem csak ránk, hanem valamennyi közép-európai, kelet-európai országra, de a dél-európai országokra se, hiszen a német lakosságnak a fizetőképes kereslete is hát nem fog nőni, úgy, ahogy az elmúlt időszakban, évtizedben, sőt csökkenni fog, lehetséges, hogy csökkenni fog, ez pedig a déli mediterrán térségnek a turizmusát jelentősen visszafogja majd. Tehát a német turisták kevesebbet mennek a mediterrán térségbe, kevesebbet töltenek ott, kevésbé fogják az olasz, a görög, meg a horvát GDP-nek a szintjét emelni. Az a helyzet, hogy az európai uniónak az összgazdasága, az is csak olyan 1% körüli gazdasági növekedés van előrevetítve.
Hát amelyenged, akkor idehozom a Eurostatnak a legfrissebb latolgatását, 1,4%-os 2024-es bővülésre számolja, mert ugyancsak nem egy izmos.
Nem egy izmos, kétségtelen. Tehát most akkor, ha az Európai Unió egész évben, tehát olyan 0,4, 0,5, 0,6%-os növekedés volna, tehát mi hogyan akarhatnánk 4%-os gazdasági növekedést, tehát ne rugaszkodjunk el túlzottan a valóságtól. És hát ezek a inflációs adatok is, amik Nyugat-Európát jellemzik, hát lényegesen persze alacsonyabb az infláció, ezekben a fejlettebb piacgazdaságokban, ez a fejlettségnek a függvénye is, hogy hol mennyi az infláció, a mértéke, azonban én azt gondolom, hogy ott olyan 3-4%-osába mindenhol a infláció meg fog állni. Tehát nem 3% alatti inflációval lehet számolni minimális gazdasági növekedéssel, tehát a európai gazdaság és az a világgazdasági környezet is benne Európával, ami a magyar gazdaságnak a felhúzását szolgálhatná, hát az nem a legjobb pozícióit fogja mutatni 2024-ben.
Mit érzünk mi magyarok az úgynevezett dezinflációs folyamatból, amely már a múlt év őszén elméletileg legalábbis a számuk szintjén megkezdte hatásait? Ugye sokan arra panaszkodnak, hogy nagyon szép a statisztika, meg szép a javuló inflációs környezet, de hát azért a magas árszint itt van velünk.
Hát igen, hát az árak, legyünk tárgyalósak, 2024-es árak, vagy a 23-as árak se vennek vissza a 2020-as árakra. Tehát ez az emelt árszínvonal, emelt belföldi árak, azok meg fognak maradni, és ezzel velünk kell élni. Na most az a kormánynak a alappolitikája, hogy emeli a minimálbéreket, megemeli a garantált bérminimumot. Na most a garantált bérminimumnak van a legerősebb hatása talán a többi bérekre, tehát a reál keresetekre, meg az a fölött keresőknek a fizetésére, azok emelkedni fognak. Tehát a kormány egy belső fizetőképes kereslet generáló lépéseket tesz. Na most ez úgy történik meg, azért azt nagyon kell hangsúlyozzam, hogy Magyarországon 2% körüli gazdasági növekedés és alszorog, de biztos lesz egy 10%-os nominálbér emelkedés. Na most itt arról van szó, hogy a kormány próbálja a munkaerőt Magyarországon tartani. Tehát emögött a 2023-as béremelések mögött se volt teljesítmény emelkedés, hiszen a GDP 0,4%-a visszaesett, miközben 10-15%-kal emelkedtek a bérek már, ami a bérminimumot meg a garantált béreket illeti. Na most, de szükség van valamilyen szinten ezekre az intézkedésekre, mert Magyarország ellenkező esetben kiürülne. Tehát a munkaerőt most már, ami van, itt kell tartani, mert bizony a munkaerő hiány meg föllépett. Na most, hogyha munkaerő sincs, akkor már gazdasági növekedés meg nemzetgazdasági teljesítmény végképp hiú ábránnak bizonyulna.
Ide tartozik szorosan, már szóba hoztok az inflációt, mit lehet remélni a monetáris politikától, folytatódik a kamatcsökkentési periódus, és hát mikor jut el arra a normalizáltabb szintre az általános kamatszint, amely mondjuk már, ha már említettük a hazai finanszírozási helyzetet, legalábbis a hitelágon érzékelhető javulást hozhat.
Hát tehát a Nemzeti Banknak ez az alapkamat csökkentése, illetve a kamatfolyosónak a mérséklése, azt gondolom, hogy jó irányba megy, de kis indokoltan kis lépések történnek. Tehát ezek az alapkamat csökkentésekkel a jegybank teszteli is a piaci szereplőknek a viselkedését, a reakciókat. Tehát nem egy ilyen nagymértékű, mint 5%-os, 2%-os csökkentések voltak idáig, hanem néhány százalékpontos csökkentések voltak, ez nagyon helyes.
És drasztikus lenne a piaci reakció, hogyha mondjuk egy nagyobb ütemű kamatvágás történne?
Drasztikus volna, mert akkor az alapkamat befolyásolja az állampapírpiaci hozamokat, és a magyar államadóság finanszírozás ezzel meghiúsulna. A másik pedig az, hiába kapnának a kis- és középvállalkozások alacsonyabb kamatozású hitelt, föl is vehetnék ezt a hitelt, de hogyha Európában meg Magyarországon is a belföldi fizetőképes kereslet nem emelkedik, legyártatnák a terméket is, csak eladni nem tudnák. Tehát a nyakukon maradna a termék. Tehát a magyar gazdaságban mindig is erős volt az export vezéreltség. Ez a KKV szektorunkat is egyre inkább jellemezte. Na most hiába van hitel, hiába van több termelés, hogyha a kiszállítások, maga az effektív export pedig elakad. Tehát ez kidobott pénz lenne a jegybanknak, kidobott pénz lenne a kormánynak, hát a vállalkozások meg tönkre mennének. Tehát mérsékelten, tehát hogy mondjam, amikor az autó áll, vagy mit tudom, tízzel megyünk, úgy kezdünk gyorsulni, hát az autót úgy kell felgyorsítani mondjuk egy autópálya menetsebességre, a 130-ra, hogy lassan, fokozatosan, gazdaságosan, tehát nem egyszerre, ne egyszerre 10 másodperc alatt akarjak a nulláról 130-ra fölgyorsulni, hanem lépcsőzetesen.
Beugrik az a reklám, amikor ugye a lábfej alatt volt a tojás, és alá volt, illetve bizonyára emlékszik rá, hogy igen, lassabban gyorsítson.
Lassabban gyorsítson. Na ez a lényege, ez a lényege. Tehát akár beszélgetésünknek is ez lehetne a mottója, hogy lassabban gyorsíts. Igen.
A múlt részben, mármint a műsor első részében sokszor említettük az Európai Uniós pénzek érkeztét. Mennyiben jelent ez könnyebbséget a magyar gazdaságnak, a magyar költségvetésnek?
Hát jövögetnek pénzek, tehát 2023 év végén felcsillant a remény, hogy kapunk pénzt, jött is be valamennyi, de hát ez töredékpénz, mint amennyire jogosultak lennénk.
De már a pedagógus bérek hát ugye lehet kifizetni ebből.
Hát a pedagógus bérek, hát ez egy nagyon érdekes, most pedagógus bérek, hát szóval az a helyzet, szóval a pedagógus társadalom, én nem azt mondom, túl van fizetve, itt a középiskolai, általános iskolai tanárok, most populista leszek, jelzem a nézőknek.
A tanárok és óvónőkről beszélünk.
Szóval az alapvető probléma, hogy mikor egy középiskolai, vagy egy általános iskolai tanár keres úgy garantáltan 532 000 forintot, ugye annyira lett emelve meg a bér, és a egyetemeken a egyetemi tanársegédek, adjunktusok megkeresnek olyan minimálbért, egy olyan nettó 250 000 forintot. Tehát ez olyan dolog, hogy a pedagógus szakszervezetek is felhasználták azt a lehetőséget, hogy a brüsszeli szankciós politikának a uszájába lényegében beálltak, és a kormánytól kizsarolták ezt a magasabb fizetéseket. Tehát nem azt mondom, hogy ők sokat kerestek volna, de hát akkor ilyen alapon mindenkinek meg kéne emelni a fizetését, és azoknak az oktatási intézményeknek, ahol magasabb képzés folyik, mint egy általános iskola alsó tagozatába, mondjuk az egyetemeken, főiskolákon, hát akkor ott is kellene emelni. Tehát egy bérfeszültség kialakult ezzel. Tehát a baloldali ihletésű, baloldal által vezérelt pedagógus szakszervezetek, én azt gondolom, hogy visszajöttek a helyzetükkel, zsarolták a kormányt.
De maradva továbbra is a témakörnél, hogy látja, a magyar gazdaság kibírná uniós források nélkül?
Én régebben is beszélgettünk a stúdióban.
Nagy Márton azt mondta a nemzetgazdasági miniszter, hogy a külföldi működő tőke például kiválthatja az uniós forrásokat. Hogy így provokáljon picit, osztja ezt a vélekedést?
Hát, hogyha olyan működő tőkét sikerül majd a Nagy Mártonnak behozni, amely magas hozzáadott értéket produkál, tehát a termelési láncnak a minél magasabb szintjei jönnek be egy autóipari beruházás esetén. Ilyen a BMW. Igen, az akkumulátorgyárak úgy félig meddig csak, akkor kiválthatja, de ezek az Európai Uniós támogatások, tehát az újjáépítési reziliencia alapból, hát ezek támogatások, nem visszaeres kötelezettséget jelentenek, meg a 7 éves költségvetésből is, amit éves szinten kapnánk, de ugye ezek is nagyobb része blokkolva van. Én azt gondolom, hogy a tiszta pénzek, ezek az EU-s pénzek lennének. Na most egy szűk helyzet van, EU-s pénz nincs, vagy nem volt, nem is nagyon lesz meg az a teljes összeg, amire a magyar kormány pályázik. Én azt gondolom, hogy átmenetileg a külföldi működőtőke befektetések oldhatják ezt a helyzetet. Oldhatják. Tehát csökkenthetik a működőtőke hiányt, a pénztőkének a hiányát, de hosszabb távon nekünk arra kell törekedni, hogy az Európai Uniótól megkapjuk a nekünk járó forrásokat.
Ha megenged egy pár perc elég, lemenjünk a makróból mikróba, hiszen lehet, hogy sokak számára nem minden, legalábbis akik nem foglalkoznak napi szinten közgazdaságtanul, nem minden olyan tétel annyira tűnhet fontosnak, de egy KKV, vagy egy kisméretű vállalkozás, vagy akár egy mikrovállalkozás Magyarországon, hogy éli meg ezeket a éveket, ezeket a napokat?
Hát nehezen, kétségtelen, mert azok a költségvetési számok, mint a hiányról, vagy az inflációról, hogyha túl túl optimista számok jönnek, ugye tervek, túl optimista tervek jönnek után, meg telik egy hónap, kettő, eltelik egy év, és ezeknek az ellenkezője, vagy a tervszámoktól jelentős eltérések mutatkoznak, hát negatívan, tehát a tervezhetőséget, üzleti tervezhetőséget ezek befolyásolják. Én ezért mondom, hogy hát bizony a költségvetési fegyelmet szavatoló költségvetési tanács is azért úgy keményebben és objektívabban is felléphetett volna ezekkel a tervszámokkal kapcsolatban, mert megkérdette a kormány, hogy amit ugye a költségvetési tanács véleményezett 2023-as költségvetési törvényt, azt mondta, hogy 5,2% lesz a infláció. Ezt a költségvetési tanács látta, hogy a költségvetési törvény javaslat az 5,2%-os infláció mentén van megtervezve. Most mit csinál egy önkormányzat, mit csinál egy kis és középvállalkozó? Ezzel a számmal dolgozik, 5,2%-kal, de közben a 2023-as infláció 17,6% lett. Ez lényegében borítja a kis és középvállalkozónak alapvetően a költségtervezését, tehát háromszoros áron jut hozzá az alapanyagokhoz, mindazon dolgokhoz, amelyekre a termelés érdekében szüksége van.
Maradunk továbbra is, lehet így fogalmazni, a mikroszféránál, 2021 tekintetében, és azért hozom fel ezt a kérdést, mert a műsor első részét így zártuk, hogy mi az, amit lehet érezni egy átlagos halandónak, akkor, amikor arról beszélünk, hogy kijövünk egy zsugorodásból, egy recesszióból, és átmegyünk egy, lehet, hogy enyhén pluszos, de lehet, hogy egy erősen pluszos növekedésbe.
Hát azt érzik a állampolgárok ebből.
Lépünk előre egyről a kettőre, vagy még ez?
Elindultunk, ezt érzi meg, hát azt érzi az állampolgár ebbe a 2024-es évnek az első felében, és mégiscsak talpon maradtunk. Jó, ennek ellenében a Brüsszel mindent elkövetett, hogy ne maradjunk talpon, hogy megadjuk magunkat, feladjuk a társadalompolitikánkat, feladjuk a családok védelmét, feladjuk azt az intézményrendszert, amit a magyar kormány a családi szociális politika keretében létrehozott, na de hát nem tudtak bennünket megszorítani, tehát azért az állampolgár érzi azt, hogy a kormányba, igaz a társadalomnak a felhatalmazásával, lásd ezeket a népszavazásokat, lásd ezeket az aláírásgyűjtés, vagy ezeket a vélemény nyilvánításokat a kormány politikája mellett, hát a társadalom ezek mellett folyamatosan kiáll, és hát az állampolgár azt érzi, hogy a nehézségek ellenére is, de hát működik a magyar gazdaság, működnek a családok, működnek a vállalkozások.
De lehet-e minden problémát Brüsszelre fogni? Azt mondja az átlagos és állampolgár, hogy hát azért van kormányom, azért választottam meg, és itt van a jegybank, és tegyenek értem meg mindent.
Hát az a helyzet, hogy Brüsszel, nem az, hogy ráfogjuk a Brüsszelre a hibákat, de tehát nekünk a problémáink alapvetően a Brüsszelnek az elhibázott háborúba történő beavatkozása következtében álltak elő. A magyar vállalatoknak a keleti piacokra, Oroszország irányába történő export tevékenységét, korlátozások érték, aztán az olajárak, a gázár az egekbe szökkent, hát nyilván a orosz olajnak az árát is emelték, tehát drágábban jutottunk hozzá forrásokhoz. A másik pedig, mi sok dolgot, alapanyagot behozunk nyugatról. Na most hát nyugaton is megemelkedtek a gázárok, a tengeri szállításnak a költségei, és ezek rárakódtak azokra a termékekre, áraira, amit mi nyugatról hozunk be. Ezek bekerültek Magyarországra, álszínvonal emelkedés, emelkedett az infláció.
Ha már említett a negatív háborús hatásokat, ezen a téren mikor a várható normalizálódás, vagy most már mindenki bárazta ezt, hogy akár tőlünk keletre, akár tőlünk délre fegyveres konfliktus zajlik?
Ez a orosz-ukrán háborút, ez beárazta a piac már 2023 közepére, amivel nem kalkulált senki, noha a levegőben van mindig a arab-izraeli ellentét, Iránnak az aktivizálódása a Közel-Keleten. Hát ez okozhat még meglepetéseket 2024-ben. Tehát itt a olajszállítmányok, a tengeri szállításoknak az útvonalától nem messze, hogyha háborús cselekmények zajlanak, ez bizonytalanságot jelent, emeli az ott behozott olajnak az árát.
Pont nem az volt a célom, hogy depresszív hangulatban zárjuk a beszélgetésünket, de ezek a negatív említett háborús hatások teljesen átrajzolhatják egyébként a gazdasági kilátásokat, vagy azért nem?
Jelentősen fogják befolyásolni. Teljes egészében, az a, ha jó irányba megyünk, az teljesen nem tudja negligálni a háború, de okozhat ugyanolyan súlyos meglepetéseket, mint az orosz-ukrán háború.
Egyéb iránt pedig, hogy zárjuk pozitív kicsengéssel a beszélgetésünket, akkor ön is könnyebb esztendőt jósol.
Könnyebbet.
Köszönöm szépen. A nap vendége tehát Lendner Csaba, közgazdász, egyetemi tanár volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották. Maradjanak velünk továbbra is.